Kedves egybegyűltek, szeretettel köszöntök mindenkit mai estünkön. Mindenek előtt azokat, akik a számítógép előtt ülve kísérik figyelemmel a ma este programját. Külön kérem őket arra, hogy adjanak visszajelzést arról, hogy milyen minőségű a vétel. Köszönöm annak a két személynek, aki jelezte, hogy mióta itt vagyunk a pincébe, azóta lényegesen jobban lát és hall bennünket. Azt is külön köszöntöm, aki azt írta a mai előadásunk címéről, hogy figyelemmel kísér bennünket, de az ő szürke állománya nem a okostelefonjába költözött, hanem a felhőkben van, és erre figyelmeztet, hogy ez egy szerencsésebb cím lett volna. A jelenlévők viszont tapasztalhatják, hogy a téma nem váltott ki egy akkora érdeklődést, hogy itt tömegek szoronganának, hogy ezt meghallják, és valószínűnek tartom, hogy mindenki örül, hogyha érti, hogy az a világ, amiben jelen pillanatban élünk, az milyen, és nem azzal foglalkozik, hogy milyen lesz az a világ, amit itt most előbb vagy utóbb a előadóink lefestenek. Szeretném mindenek előtt bemutatni a meghívott szereplőket. Még itt összeírtam magamnak néhány üzenetet, előzetes üzenetet, ami a témánkkal kapcsolatban érkezett. Igen, ezt már mondtam, hogy nem a zsebünkben van a szürke állomány, hanem a felhőkben. Aztán az, hogy valamit ismerünk, az nem azt jelenti, hogy tudjuk is. Aztán van ország, ahol 14 év alatt tilos az okostelefon. Ravárpádtól pedig azt olvastam a minap, hogy az információ még az nem tudás. És az lesz a javasolt sorrend, hogy először Ravárpádot fogjuk megkérni arra, hogy mondja el nekünk, hogy hogy látja ezt a szép új világot, amelynek a küszöbén állunk. Majd a kérdést is felteszem aztán, amikor átadom neki a szót. Utána bemutatom Siklaki István szociálpszichológust, aki ennek a dolognak a pszichológiai hátterét próbálja pró és kontra megvilágítani, és segít nekünk, hogy ezt világosabban értsük. Majd utána jönnek a nemzedéki szereplők, akik ugye a Kőszegi Tamás a középkorúakat fogja képviselni, hogy számukra mit jelent ez a digitális társadalom nevű kihívás, és természetesen Horányi Hanna a fiatalok nevében fog szerepelni. Őtőle külön is elnézést kérek, hogy már felvettem őt az egyetemre, pedig még hát csak a középiskolát végezte el. De hát ugye az életkori elvárásainknak így tökéletesen megfelel. Majd utána szintén ilyen nemzedéki megoszlásban van két felkért hozzászólónk is. Az egyik egy kommunikáció professzor, úgy hívják őt, hogy Horányi Özséb. A másik pedig egy friss, újsütetű pszichológus, Fedoszov Anna, akit kértünk arra, hogy ossza meg velünk gondolatait arról, hogy milyen lesz ez a világ. Szerencsémre a Rab Árpádtól, akit egyébként nem szereti a jövőkutatónak neveznek, de most találtam róla egy új elnevezést, hogy is van tímkutató. Az egyik jobb, mint a másik. Őt a heti világgazdaságban megjelent cikkéből az ragadott meg legjobban, hogy azt állítja, hogy ez a világ, ami ránk vár, az azt jelenti, hogy megszűnik a vérségi és nemzetiségi kötelék, és felváltja egy kommunikációs láncolat. Én szeretném, hogyha ez volna az a dobbantó, onnan elindulva, elmagyaráznád nekünk azt, hogy tulajdonképpen mire készüljünk fel, nem csak okostelefonilag, hanem kommunikációilag. Még, bocsánat, egyetlen egy megjegyzés, hogy azt hiszem, hogy magamnál méltóbb szemét nem is tudtam volna találni a moderátori szerepkörre, ugyanis kell ide egy dilettáns, aki képviseli azt, hogy úgy se ért hozzá, és kérdéseket tesz föl, természetesen mindig a közönség nevében.
Köszönöm szépen, tényleg megtisztelő, hogy eljöttek és hogy itt lehetek. Igyekszem röviden beszélni, mert én még meg másokra vagyok kíváncsi. nagyon belettem pozícionálva, hogy akkor kiemelted ezt a vérségi vagy nemzeti. Itt, amiről én, amivel foglalkozom, az mindenképpen az emberek megértése, és valamiféle módon, mondjuk úgy a kultúrtörténeten keresztül azt nézem, hogy hogyan halad az emberiség. Általában azt szoktam nézni, hogy mi körülbelül az egyetlen faj vagyunk a Földön, akik ilyen technológiai innovációk segítségével ilyen kulturális sokkokat okoznak maguknak, és újra programozzák önmagukat, emiatt máshogy érzékelik a világon. És hogyha hosszabb távon nézzük, akkor számos sikert érünk el. Ha megnézzük, mi vagyunk az egyetlen faj, aki megduplázta, megtriplázta az élettartamát. Ez a legerőszakmentesebb század az emberiség történetében. 1880-ban még 84%-a éhezett az emberiségnek, most 10%-a. És még sorolhatnám például 250-szeresére nőtt a világgazdaság, de van egy csomó minden, de hogy vannak ilyen sikerek, és az én állításom az, hogy ezt a kultúrával érjük el, amiben a kultúrát én ilyen túlélési stratégiának tekintem. És jó kérdés nyilván az, hogy akkor ez a digitális kultúra mi, amit nagyon sok minden övez, mert egyrészt szeretjük szídni, hiszen hát mindenki már a telefonjába bújik, már nem figyelünk egymásra, már nem tudunk tanulni, a gépek elveszik a munkánkat, és minden nagyon más. És ez tény, hogy minden nagyon más, és az is tény, hogy még ilyen gyorsan, ilyen mély technológiai újraprogramozás szerintem nem volt az emberiség történetében. Amiről a HVG-s interjúban beszéltem, az nem is az volt, hogy vesszenek el a, mondjuk úgy, a törzsi vagy kulturális sajátosságok, mert azok maradjanak, mert attól vagyunk életképesek, hanem azt mondom, hogy azzal most egy két nagy kihívás van, a kultúra mindig ezeket a kihívásokat próbálja megválaszolni. Az egyik az, hogy hihetetlen gyorsan megnőtt a lélekszám, tehát nem ilyen egyenletesen, hanem egyszer csak felugrott. Nagyon sokan vagyunk, a másik az, hogy véges erőforrásokkal ellátott ugye, bolygón vagyunk, és a digitális kultúrának fő funkciója szerintem az, hogy ezt a válságot meg tudjuk oldani, az, hogy tudjunk együttműködni, az, hogy jobban be tudjuk osztani az erőforrásainkat, és az, hogy megtanuljunk magasabb szinten együtt dolgozni. Tehát most már ezeket a kihívásokat nem egy 150 fős közösség, vagy nem egy nemzetállam fogja megoldani, hanem valamiféle globális együttműködés. És azt szoktam nézni, hogy a digitális kultúra valójában mit változtat az életünkön. Mert azt nézni, hogy nagyon jól tudunk most már csetelni, megváltoztak a társkeresési, a kapcsolattartási, a családon belüli működés, a gazdasági modellek, stb. Nagyon sok mindent átírt, amire hosszan lehetne mesélni. De most csak ezt a kontextust továbbíve. Például most az emberiség java része ugye városokba áramlott. Most az emberiség fele városokban lakik, hamarosan a háromnegyede fog. Városok pedig egy nagyon furcsa környezet, ugye zsúfolt, teli van idegenekkel, és ez a digitális kultúra, amit nagyon-nagyon megszerettünk, hiszen teli van ilyen szeretett dolgokkal, igazából az okostelefon egy kis szeretett gép az én szememben, lájkokat, szívecskéket gyűjtünk, meg élményeket. Csomó olyan dologra tesz minket képessé, amit mindig is akartunk. Mindig is akartunk olyan emberekkel beszélgetni, akik nincsenek a közelünkben, csak régen ilyen mágikusan, telepatikusan. Mindig mindent akartunk tudni, most elvileg tudhatunk ott az internet. Azt akartuk, hogy dolgozzanak mások helyettük, azt akartuk, hogy ne tévedjünk el. Ez a képesség régen egy kiemelkedő képesség volt egy kultúrában, most meg senki nem téved el, mert nálunk van a GPS. Csomó olyan dolgot tudunk, amit eddig nem tudtunk, szinte varázslatos képességeink vannak, de mégis mire jó a digitális kultúra? Például arra, hogy idegenek együtt tudnak működni a városban. Az, hogy mi a városban szerintem boldogan élhessünk, vagy egyáltalán élhessünk, ahhoz az kell, hogy ez a digitális kultúrát így megszerettük, és tudjunk működni. Beszállunk egy idegen ember autójába, hazavisz, meg fogjuk osztani az autóinkat, meg fogjuk osztani mindenféle erőforrásainkat ahhoz, hogy ezt az életszínvonalat, amit az elmúlt 100 évben elértünk, megtartsuk.
Bocsáss meg, hogy közbevágok, de az a gondom, hogy mióta a felhő segítségével tájékozódom, azóta sokkal rosszabb a tájékozódási képességem.
Igen, a technológiai kiszolgáltatottságunk megnőtt. Nyilván azzal, hogyha a tárgyaló képességünk is csökkent, a véleményformáló képességünk is csökkent. Sokkal inkább az történik most, hogy a végtelen számú, mondjuk úgy, hogy állítás, vagy ér, vagy tény közül kiválasztjuk azt, ami nekünk tetszik, és nem azt csinál, hogy megváltoztatjuk a véleményünket, jobban beszélgetünk másokkal. Nagyon sok minden, amivel 10 évben ezelőtt hittünk, hogy a demokrácia fejlődni fog a közösségi médiával, vagy hogy a hátrányos helyzetűek több esélyt kapnak, ezeknél azt látjuk, hogy nem, ezek a szakadékok megnőttek. Új megosztottságok jöttek létre. Tehát nem azt mondom, hogy nincs ezzel probléma, csak azt mondom, hogy ha megpróbáljuk megérteni, akkor ezt látjuk. Ez egy szerintem elkerülhetetlen irány, az már nincsen, az nem lesz, hogy hát most már nem fognak mobiltelefont használni. Teljesen mindegy, hogy a felhőben vagy okostelefonomban, vagy nem tudom, az agyamba lesz elültetve egy kis Winchesteren, hanem az alapvető képesség, hogy idegenekkel, sőt, ezek az idegenek nagyon hamarosan nem is fogjuk tudni, hogy emberek vagy gépek, mert ugye nem tudjuk, hogy mikor kommunikálunk gépes, sőt, sokszor gépekkel kell majd kommunikálnunk a saját egészségünk, stb. Érdekében. Ha azt látjuk, hogy ez egy alapvető irány, és azt látjuk, hogy ennek a célja, hogy megoldja azt, hogy mi jól éljünk, akkor a félelemnek el kéne múlnia, és meg kéne tanulnunk jobban használni, és ezt, hogy igen, hogyha rosszabbul tájékozott, és ez most kulturális hátrány, mert mondjuk nem hiszek abban, hogy most már mindig lesz valamiféle technikai eszköz, ami segít neked tájékozódni, mert ha mindig lesz, akkor nem baj, hogyha ez eltűnik. Mert akkor lesz, tehát akkor ez van.
Akkor ne kapcsolják a villanyt egyszer.
Hát vagy lenne kapcsolják. Persze van a kiszolgáltatás. Bocsáss
meg, a cikkedben a másik meglepő állítás volt, ami az európai társadalmak előtt valamiféle rémségként vázolódik fel, a kínai modell. Azaz, ha valaki a banktól hitelt kér Kínába, akkor nem a fizetési igazolását kérik, hanem megnézik a internet hátoldalát a neten, és annak alapján ítélik meg, hogy hány pontot kapott ahhoz, hogy ez a kölcsönre egyáltalán jogosult. És te nem kevesebbet állítsz, mint az, hogy a dolog feltartózhatatlan, és tetszik nekünk, nem tetszik, ebbe bele kell tudnunk majd tagozódni. Jó volna, hogyha ezt kifejtenéd, mert én csak a zanzáját mondtam most fel az állításodnak.
Valóban, Kínában ugye régi hagyományai vannak a megfigyelésnek, a társadalmi megfigyelésnek, még 41-ben elkezdték az ilyen 5-25-ös rendszert, amikor 5 ember 25-öt figyelt meg, de ez nagyon strapás, mert utána azt az 5 embert is meg kell figyelni, meg egyáltalán jól jelente róla, stb., de ezt mindig is próbálták fejleszteni. Most Kínának a lakottabb részei fel vannak osztva 100 négyzetméteres területre, mindegyiknek van egy ilyen digitális kódja, és annak van egy felügyelője. Ez az elmúlt években egy ember volt, ezek általában fekete ruhában tárdogálnak, és nézik, hogy minden rendben van-e. De ahogy a digitális technológia terjedt, mert imádjuk, soha nem volt technológia, ami ennyire gyorsan terjedt volna el, és ennyire akarta volna mindenki. Imádjuk, a kínaiak is imádják. Az internet, tehát egyre több mindent a digitális környezeten keresztül cselekszünk, ezen keresztül beszélgetünk, utazunk, vásárolunk, fizetünk, ők is ezt teszik, ez természetesen kontrollálható, hiszen minden, ami az interneten van, az rögzül, ők ezt elkezdték gyűjteni. A kínai modell annyiban erősebb, hogy ők a fizikai térre is kivitték. Most nagy projektek folynak, 40 különböző, de egy egységes projekt lesz, ami az, hogy kamerák figyelnek meg az utcán, a arcazonosítás ugye működik, mert már fejlődtek annyit a kamerák, ami azt jelenti, hogy nem csak azt nézem, hogy milyen weblapot nézett meg valaki, hanem azt, hogy az utcán mondjuk részegen megy haza, mikor megy haza, üvöltözve megy haza, áthajt-e a gyalogátkelő helyen akkor, amikor valaki épp át akar menni, stb. Most ez épül ki, aminek alapvetően itt nyugaton egy ilyen digitális diktatúra, félelem kommunikációja van, amit nyilván én sem szeretek, mert ez valóban egy digitális diktatúra, de igazából ez egy hihetetlen mértékű társadalmi bizalmi projekt. Ha belegondolunk most a városokban, mi is átélünk minden nap egy csomó negatív élmény. Óvatosan megyek át a gyalogátkelően, kinézek, hogy na, elütnek-e. Áll mindenki szabályosan a maga sávjában, és mindig van valaki, aki okos, és elmegy a buszában, és akkor 50 ember megszégyenülten ül, hogy na, én most balek vagyok, mert én nekem is el kellett volna mennem. De ha tudom azt, hogy azonnali büntetéssel érte, akkor nem csinálom, sőt megnyugszom. Kínában most egy 3-tól 900-ig tartó pontszám van, amik ezekből több száz adatforrásból generálódik, mindent néz. És ez alapján besorolják az embereket, egy olyan 500-as kategória, 500 pont alatt nem jó az életünk, nem tudunk hosszú távra vonatjegyet venni, repülőjegyet venni, nem kapunk olyan hitelt, a gyerekünk nem mehet megfelelő iskolába, 700 fölött pedig jobb hitelt kapunk, a szállodában jobb szobát kapunk, stb. Ez most működik. A telefonon tudom követni a saját pontszámomat, a kínai társkeresők világa is eléggé leegyszerűsödött, valaki oda megy és azt mondja, hogy 841-es vagyok, akkor ugyanazt éri el, mint amit most is ugye elérünk, hogy nem tudom, egy drága autóval vonulok föl, és egy öltönyben, és azt éreztetem, hogy én 841-es vagyok, de ott meg ez mérve van. Amit itt mondtam, az, hogy ez nyugaton is lesz. Nyilván nálunk más, nem ennyire diktatórikus a világ. hanem üzleti alapokon fogjuk eladni a saját érdekeink mentén töredezetten, hogyha ennek értelmét látjuk. És egy ilyen példa erre az, hogy az egyik legfölöslegesebb technológia napjainkban a sebességmérő kamera, mert ugye egyre inkább teszik mindenhova, de teljesen hülyeség, hiszen ez is csak egy nagy társasjátékot hoz létre. Tehát mindenki gyors hajt, annak közelében meg lelassít. Viszont nálunk van a világ legjobb kémeszköze, az okos telefonunk. Hogyha most ide jönne hozzám egy rendőr, azt mondaná, hogy jó, lekérem az útvonaltervező adatait, akkor ő méterre pontosan tudná, hogy én bárhol voltam, egy elhagyott fürdőúton, bárhol, hogy mikor mentem szabálytalanul. Tehát igazából nem kellnek sebességmérő kamerák. Kínában ezt lekérik. Azt mondják, hogy nézd, ezt ide kell adnod. Nálunk nem kérik le, mert vannak jogaink, és így tovább. Viszont ha például azt mondja nekem egy biztosító, hogy figyelj, Árpád, most 200.000 forintba kerül egy éves kaszkó, de ha vállalod, hogy csak a VAZE útvonaltervező adatait megosztod velem, akkor én 50.000-ért odaadom neked ezt a kaszkót, akkor nagyon sok ember el fog gondolkodni, és aztán jó, hát akkor végig is az útvonaltervező adataimat odaadom. Nem tudom, hogy így lesz, de ez lesz ez az üzleti modell, én azt gondolom, sokan pozitívan fognak reagálni. És ugyanígy, ha például azt mondjuk, hogy nem kerülhet be, nem tudom melyik egyetemre ez az ember, kivéve, hogyha tudom azt, hogy én lekérhetem például az ő Facebook aktivitását 10 évre visszamenőleg, mert látni fogom, hogy jó ember volt-e, rossz ember volt-e, mi érdekelte őket, stb. Akkor lehet, hogy azt fogja valaki mondani, hogy hát jó, megadom ezeket az adatokat. Csak ezt állítottam ezzel, hogy mivel hatalmas lélekszámról van szó, az automatikus megfigyelés nélkül nem tud a társadalmi bizalom és az azonnali visszajelzés működni.
Igen, azzal gondolkodtál el legjobban, hogy az, hogy nekem 2 hét múlva megjön egy csekk, hogy gyorshajtáson kapott a Trafipax, ez vagy megjön, vagy nem. Szóval ebben van valamiféle szerencsejáték. De elképzeltem a te szavaid alapján egy olyan világot, amelyben megjelenik az autón képernyőjén, hogy önt megbüntettük 50.000 forintra, hiszen a sebességet túllépte, ugye látja? Tehát, hogy egészen más aspektusát nyitja meg a közúti viselkedésnek például, és hát ezt számos más téren is lehet mondani. De amire át szeretnék térni az az, hogy te már a korábban is valamiféle kedvencnek nevezted ezt a készüléket, ami a legtitkosabb álmainknak az egyik manifestuma, ez a kis okostelefon, ez a kütyű, ami boldogságérzéssel, nyugalommal, békével ruház fel. Jó volna, hogyha egy kicsikét erről a tulajdonságról beszélni, hogy tulajdonképpen ezekben az áhítatott buborékokban mi mire vágyunk?
Jó kérdés. Azért én a társadalom formáló technológiák erejében hiszek. Például azért, mert, vagy azok érdekelnek. Például azért nem foglalkoztat az önvezető autó témakör, én azt látom, nagyon drága technológia, teljesen mindegy, hogy önvezető autóban, vagy saját általam vezetett autóban ülök a dugóban, az nem mindegy, hogy például mondjuk az autók számát 1/10-re csökkentjük. És például azt, hogy a okostelefonon keresztül megfigyeljük egymást, és amiatt mindenki szabályosan kezd el vezetni, gyakorlatilag ugyanazt elérem, mintha önvezető autókat vezetnék be, és biztonságos a világban akarnék élni, csak az ár 1 millió századáért, vagy nem tudok ilyen kis számot mondani, és 1 perc alatt. Az okostelefon most az egyik legfontosabb eszközünkön. Azért nem szeretem, amikor olyan képeket mutogatok, mindenki az okostelefon bújja, mert ez nem érdekel. Az érdekel, hogy rajta keresztül mit csinál. Tehát lehet, hogy épp olvas, lehet, hogy másokkal beszélget. Sosem vagyunk most már egyedül, ami egyszerre nagyon jó dolog, egyszerre félelmetes is, de ezeket tanuljuk. Mindegyik ilyen technológiai innovációt tanulunk. Az elején, amikor megjelent a mobiltelefon Magyarországon, ugye alapvetően gazdag, szürke zónában mozgó vállalkozóknak a készüléke volt, és akkor nagy fél évig mentek a poénok, hogy hát bunkófon, meg azért telefonál az utcán, mert nincs otthona, és összenevettek az emberek, alapvetően azért, mert ők szerették volna, de hát nem volt, mert drága volt. Mi magyarok nagyon-nagyon szeretjük az okostelefont, mi magyarok nagyon-nagyon szeretjük a közösségi médiát, kiemelkedő módon az egész világon egyébként tényleg nagyon sokat használjuk, imádjuk. Az, hogy mennyire jelent ez örömérzetet, vagy nyugalmat, vagy kinek az életében mit jelent, ez nagyon-nagyon különbözik. Mondjuk a generációs megközelítést én nem szeretem, de akkor is korszakoktól meg, hogy ki hogyan kapta meg, de azért ezt tanuljuk. mindenki a saját életében is folyamatosan menedzseli magát, tehát hogy igen, most túl sokat használom, vagy nem használom. Azért azt ne felejtsük el, hogy ezek a technológiák és ezek a szolgáltatások, ezeket mi használjuk, és mi döntjük el, hogy mennyit használjuk. Tehát nem szeretem azt, amikor az van, hogy úr, hát egy társadalmi válságot okoz, hát akkor ne használd. Ha zavar az, hogy a Facebookon mi történik, ne használd. Nincs semmi probléma, ha nem használod. Akkor használd az okostelefonodnak a három másik alkalmazását, a naptárt, az útvonaltervezés, stb. Azt látjuk egyébként, hogy nagyon sok negatív hatás természetesen terjedt, és erről már később több szó fog esni nyilván a pszichológiai vonalon, vagy bármi, úgyhogy nem ismerülök bele. De persze, tehát például amikor a Facebook elkezdett terjedni, akkor ugye természetesen kialakul egy társadalmi hazugság. Én ugye mit csinálok? Természetesen csak a nyaralás képemet teszem ki, vagy a sikereimet teszem ki, és egy alapérzet volt, hogy az emberek azt érezték, hogy mindenki más boldogabb, mint én. De már eltelt néhány év, és az emberek megtanulták, mivel ők maguk is egy csomó pozitív posztot raktak ki úgy is, hogy aznap kedvetlenek voltak, hogy ezt jobban kezeljük már, tehát tanuljuk. Tehát az, hogy milyen hatásai vannak, mennyire okoz boldogságot vagy örömet, ezt mindenki a maga életében is megpróbálja helyre rakni, és korszakok vannak benne. Abban biztos vagyok, hogy nem tudunk enélkül élni most, és nem is akarunk. Abban biztos vagyok benne, hogy félelmetesen sok jó dologra lehet használni. Nagyon sok fejlődő országbeli projektben vettem részt, hogy az emberek életét tényleg megváltoztatja. Amikor azt látom, hogy az Indiában a nőknek az alárendelt helyzetét, és azt, hogy csak úgy megerőszakolják az utcán őket, egy mobil applikációval meg tudjuk akadályozni, vagy az afrikai nők, akik eddig vissza voltak szorítva, öntudatra ébrednek, és olyan információkhoz jutnak, ami megváltoztatja az életüket, stb., akkor azt látom, hogy ez egy jó dolog. Hogyha arról beszélünk, hogy igen, túl sokat játszunk, igen, túl sokat lógunk rajta, ez egy valóban egy alapfeszültség. Itt is van egy kettőség egyébként, mert ha valaki más használja az okostelefont, akkor azonnal ingerültséggel tölt el, mert érzem, hogy kizár az életéből, ott ő velem szemben kizár. Ne okostelefon az annyit. De ha én használom, akkor tudom, hogy az fontos, és én használom. Tehát, hogy ezeket még tanuljuk és finomítjuk egy kicsit. Én azt gondolom, hogy ezek olyan technológiák, amik segítségével sokkal sikeresebben és boldogabban tudunk élni, de meg kell tanulnunk használni, meg kell tanulnunk kikapcsolni és bekapcsolni. Nagyon jó haladunk szerintem. Gondoljunk bele, 10 éve kezdtek terjedni, tehát hogy ez csak tök friss.
Igen, csak az a gond, hogy te magad hívod fel a figyelmet arra, hogy engem ez a készülék nem nevel, hanem kiszolgál. Magyarán, hogyha megtudja, hogy engem különösen érdekelnek például a gyermekek megrontásáról szóló híradások, mert hogy magam is pedofil lennék, akkor én egy kipécézett személye leszek, akinek küldi egyenesen az információt azzal kapcsolatban, hogy hogyan tudnám ezt a beteges hajlamomat leküzdeni.
Ő nem fogja azt mondani, hogy küzd le, hanem tippeket ad további oldalakra. Tehát ugye ő segít a keresésekben, jelenleg úgy néz ki, hogy a keresési előzményeink alapján, hogy egy kis szűrőbuborékban élünk, és egyre inkább azt a világot látjuk, ami eleve érdekelt minket, és nem az egész világot. Ez például probléma. Az, hogy azt azért látnunk kell, hogy 3-5 éven belül ugrásszerűen megnő az, hogy hogyan befolyásolja az okostelefon az életünket. Jelen pillanatban passzív adatgyűjtés zajlik, és némi pénzkeresés azzal, hogy targetált, célzott reklámokat kapunk. De hamarosan tényleg interaktív lesz, mert összegyűlik annyi adat, és amikor tényleg ő ad nekünk tanácsokat, és már nem is én keresek rá, nem is, tehát tényleg nem fogjuk máshogy érzékelni a világot, csak a digitális asszisztensünkön keresztül, akkor borzasztóan ki leszünk szolgáltatva ennek. Ez például egy komoly információszerzés és társadalomformálási probléma, hogy az én preferenciáim mentén mozgok, és nem tudok másról. Másrészt azért is probléma ez, mert hogyha egy buborékban vagyok, amit az én saját előzményeim hoznak létre, aki ezt a buborékot uralja, akkor nyilván engem is ural benne, tehát akkor a buborékban megváltoztatok néhány dolgot, és nem tud. Ezek a választási botrányok és a Cambridge Analytica probléma, hogy azt láttuk, hogy meghatározó események során is sikerült tömegeket befolyásolni, anélkül, hogy észrevették volna. Eddig is buborékokban éltünk, az ember tudta, hogy nem tudom, melyik pártlapját veszem, az érdeklődő emberek megvették mind a 3 pártlapját, vagy mind a 2-t, és elolvasták ugyanazt a hírt 2 értelmezésben. Most ez abban különbözik, hogy nem tudom, hogy ki írja, és hogy tök sokkal nehezebb észrevenni. De másrészt meg nagyon-nagyon sok információt kell kezelnünk, sokkal gyorsabban kell döntenünk, sokkal összetettebb az életünk, amit mi erőltettünk magunkra a fogyasztói társadalom mentén, de ezt ezzel tudjuk megoldani. Azt azért, hogy hogy én idefelé sétálva tudok beszélni emberekkel, azt, hogy közben leveleket válaszolok meg, azt, hogy közben tanulni tudok akár, azt, hogy a szeretteim mindig valahol egy kicsit közelemben vannak, azt, hogy meg tudom osztani az örömemet, vagy ha bajba kerülök, segítséget tudok kérni, és ez a digitális asszisztens is így lesz. Azt, hogy a jövőben úgy fogunk tanulni, hogy nem ez a frontális oktatás, hogy nem tudok semmit a hallgatóról bejön, és 3 éven keresztül az általam kitalált dolgokat mondom neki, hogy szerintem ez jó lesz, ez hamarosan úgy lesz, hogy egész pontosan fogom tudni, hogy mit nem tud, és abban mentorálom egy picit, és a személyre szabott oktatás meg tud valósulni. A másik oldal, hogy mindent fogok tudni róla, amit nem biztos, hogy nekem kéne tudni egyébként.
Nagyon szépen köszönöm, Siklak Istvánnak, azzal adnám át a szót, hogy nagyon jó volna, hogyha segítene egy pici rendet vágni. Mi az, ami nekünk hasznunkra, és mi az, ami valószínűleg kárunkra fog válni ebben az ügyben. Bizonyos jelzéseket tett ezzel kapcsolatban Árpád, de azért jó lenne, hogyha ennek a lélektani vonatkozásait is egy kicsit megvilágítanánk.
Akkor azzal kezdeném, hogy nem tudjuk. Mert én azt gondolom, hogy még ilyen okos és tájékozott emberek is, mint Árpi, vannak jó elképzelései, hogy mi minden lehet, de könnyen lehet, hogy 10 év múlva jókat fog röhögni magán, hogy milyen hülyeségeket gondolt ő. Tehát én ebből indulnék, hogy legyünk nagyon szerények, hogy nem tudjuk, és a pszichológus kollégáimat, meg a oktató kollégáimat is erre biztatnám, hogy induljunk ki abból, hogy nem tudjuk. Másik oldalról meg persze ilyen apró mozzanatokban már látunk pozitív, meg negatív dolgokat, ezekre utalt Árpád is, és itt én az egyik nagy veszélynek azt látom, hogy önvédelemből, gyávaságból, butaságból démonizáljuk, akár pszichológusok, akár oktatók is még sorolhatnám, démonizáljuk ezeket az eszközöket, és belőlük vetítünk olyan veszélyeket, amik azért vannak, mert mi nem tudunk vele mit kezdeni, miközben ott vannak óriási lehetőségek, amiket ki kellene használni, csak ahhoz nem vagyunk elég ügyesek. Tehát most mondok egy nagyon egyszerű és nagyon konkrét példát. Azért tudok egyébként azt gondolom viszonylag hitelesen beszélni erről, mert egyrészt én 60-as években már programozóként kezdtem még a számítástechnika hajnalán dolgozni, és aztán így végignéztem. Másrészt van 5 gyerekem, 49 a legidősebb is, 13 a legkisebb is, egyenletesen osztanak meg. Tehát gyakorlatilag ez az egész digitális fejlődést a családomon belül a gyerekeimben végig tudtam nézni, kezdve attól, hogy mondjuk most 27 éves fiam még a okostelefon előtti, de már a számítógépes játék idején cseperedett föl, a következő 20 éves Rebeka lányom meg éppen már az okostelefonok kezdete, a 13 éves pedig már azzal kelt föl. Tehát tulajdonképpen ezt az egész folyamatot látom, és szülőként látom, meg oktatóként látom, amikor az órámon ott vannak a bekapcsolt okostelefon vagy tablet a hallgatók előtt, és ezzel meg kell küzdeni, hogy akkor most frusztrált legyek ezzel emiatt, vagy nem. Tehát nagyon sok ilyen tapasztalat van, és ha egy-egy jelenségre fókuszálunk, akkor tudjuk a mostani tudásunkkal eldönteni, hogy mi a előnye, mi a hátránya. Ha a tanulás tekintetében nézzük, nyilvánvaló hátránya az, hogy azonnal hozzáférünk az információhoz, ezáltal töredezetté tud válni az információ és nem tudás, tehát nehezíti az átfogó, az összefüggő tudásnak a megszerzését, a modelleknek a kialakítását, azáltal, hogy azonnal hozzáférünk információ morzsákhoz. De másik oldalról viszont a hagyományos oktatás, ami Magyarországon még most is döbbenetesen és tragikusan domináns, az, hogy tök értelmetlenül tanulunk meg olyan dolgokat, amikre a világon semmi szükség, és emiatt nem áll össze egy modell, egy összefüggés a fejben. Most, ha jól használja ezt az eszközt a szülő, a tanár, akkor abban tud segíteni, hogy nem kell a fölösleges információt megtanulni, és ezáltal a kapacitást lekötni, hanem lehet az összefüggésekre fókuszálni, mert hogy a konkrét információ az egy mozdulattal elérhető. És ezáltal mélyülhet is a tudás. Nagyon sokat olvastam a világéletemben idegen nyelvű dolgokat, és természetesen, amikor az ember belerendül, pláne, hogyha irodalomról van szó, akkor nem fogok nekiállni és minden nem ismert szótározni, mert hát akkor elvész az egésznek a varázsa. Tehát körülbelül értem, miről szól a mondat, és akkor hát ezt a három szót nem értettem, nem baj, megyünk tovább. Ez az akadály most borzasztóan elhárult, most már egyszerűen kíváncsi vagyok, mert tudom, hogy két kattintással meg tudom nézni az okostelefonomon azt a szót, és nem megyek tovább, mert nem veszi el a varást olyan gyors, és ezáltal viszont sokkal alaposabb, elmélyültebb tudásra lehet szert tenni. Vagy bármi, ami egy beszélgetésben előkerül, azon elsikottunk. Nem tudjuk, mert nem megyünk utána, nem megyünk el könyvtárba, nincs otthon az Enciklopédia Britannica, amit le lehetne venni. Régen volt, én időként csináltam is, de aztán úgy kiderült, hogy én vagyok a nagyjából az egyetlen a környéken, aki ilyesmit csinál, hogy fölhívtam a különleges tudakozót, nem tudom, hogy talán a társaság ismeri ezt, a Szabó Ervin könyvtárnak volt egy nagyszerű. Tényleg föl lehetett hívni, és akkor ottani rengeteg enciklopédiát megkaptuk a választ. Na, de ki a fene vette azt a fáradtságot, hogyha ha valamilyen tudáshiány volt, hogy fölhívja a különleges tudakozót. Most beszélgetünk, fölmerül valami téma, van valami bizonytalanság, egy mozdulattal megnézzük, és már is egy stabil, elmélyült alapot tudunk teremteni a beszélgetésnek a hülye felszínesség mellett. Tehát borzasztó sok előny van, rejlik benne, ami ki fog bontakozni. Hogy hogyan, pontosan hogyan, azt nem tudom. Úgyhogy akkor, amikor szülők meg pedagógusok rettegnek, akkor nekem az első reflexem az, hogy ő bennük van a hiba. Nagyon markáns élményem, valamikor a 80-as évek, nem, ez már 90-es években volt, akkoriban volt a hajnala az internetnek. És a postaforgalmi szakközépiskolában, ami ugye hát szakmailag nagyon közel van, folytattam kutatást erről pedagógusok körében, és teljes magától értetődő őszintességgel mondták a pedagógusok, hogy hát ez rettenetes, hát ez megöl minket. Hát hogy megyek én be az órára, hogyha azt tudhatom, hogy fog jelentkezni a gyerek, és azt, hogy de tanár úr, nem úgy van, mert az interneten most megnéztem, és másképp van. Mi lesz akkor velem? És ez őszinte rémület töltött el a pedagógusokat, és szerintem mai napig nagyon sok pedagógus ez az őszinte rémület tölt el, de ez az ő hibájuk, és nem a technológiája, meg nem a mondjuk a 13 éves lányomnak a problémája, hanem meg kell tanulnunk ezt úgy használni, hogy kellőképpen az előnyei domináljanak. Nem jelent ez, hogy nincsenek veszélyei, nyilván vannak veszélyei, a buborék az nyilvánvalóan veszélyes. Azt nagyon nehéz megmondani, hogy vajon tényleg egy ilyen minőségileg súlyosabb veszélyt jelent az internetes digitális buborék, ahhoz képest, amiben eddig éltünk. Hogy a faluban a barátaim azok közül kerültek ki, akik ugyanazt a kört fújják, mint én. Mi eddig is buborékban éltünk, én egyszerűen nem tudom megítélni ebben a pillanatban, hogy bekövetkezett-e emiatt a digitális buborék miatt valamilyen radikális változás, súlyosbodás, vagy tulajdonképpen ugyanazon az úton halad tovább az emberiség, mint eddig. Jó, nem akarom szétdumálni a témát, a Cezerum Censeo nem tudjuk, és bízzunk benne.
Igen, de hát azért felmerül az emberbe a kérdés, hogy ha a társadalom jelentős rétegei úgy érzik, hogy ez az ügy, ez a digitális kultúra, ez nem összefog bennünket, hanem szétválaszt. A fiatalok úgy néznek az öregekre, mint analfabétákra. Az öregek pedig szintén analfabétáknak gondolják őket, mert azt mondják, hogy ezek csak a kütyűjékhez értenek, de semmi máshoz a világhoz. Minden részhez értenek, de az egészhez semmi közük az ég egyadt a világon. Ebben az értelemben sokan úgy gondolják, hogy ez a társadalom szétválasztásának egyre inkább kétpólusúvá tételének egyik jellegzetes eszköze.
Igen, ez a butaság, ez több ezer éves múltra tekint vissza. Ezekfajta generációs vélemény, ez mindig is így volt. és megint csak mondhatom 70 évesen, hogy ezt végig kísérte, ez mindig így volt, és egyszerűen soha nem volt igazi alapja, és sokkal kevésbé látom most is súlyosnak, mint ahogy te mondod, mert hogy ez jön a médiából, ennek van hírértéke, van ennek egy ilyen fölpumpálása, nem látom a saját gyerekeim, környezetem körében, nem látom, hogy ilyen őrült szakadék volna. Persze olyan van, hogy mondjuk az én korosztályomban sokkal gyakrabban vannak azok, akik nem értenek hozzá, és frászt kapnak tőle, és az unokát kérik meg. Na de könyörgöm, ez így volt az én sráckoromban, amikor a Magdót nem tudta bekapcsolni az apám vagy a nagyapám, és így tovább. Tehát nagyjából ezek a generációs dolgok mindig is megvoltak, mindig is szerették fölpumpálni őket, bezzeg a mérdőnkbe, ott Empora, Móresz, és stb. Soha nem volt igazi alapja, és mindig nagyon jól megúsztuk, ezt is nagyon jól meg fogjuk úszni.
Azért még egy kérdésem lenne ezzel kapcsolatban. Egy pszichológust idézek, aki azt állítja, hogy kutatások igazolják, amely szerint, ha az anya tévét néz, vagy mobilozik, azt a csecsemő úgy éli meg, mint kiszakadt az ő áramköréből a gyerek. Magyarán ez egy elidegenítő effektus, és anélkül, hogy a gyerek tudná, hogy mi a baja, elkezd üvöltve sírni.
Itt azt hiszem két dolgot kever össze a kedves kolléga, vagy te, nem tudom. Az egyik az, hogy megkapja-e a természetes szülői figyelmet a gyerek, vagy sem. És akkor most tök mindegy, hogy azért nem kapja meg, mert nézi a sorozatot a tévében, azért nem kapja meg, mert a szomszéd asszonnyal tracsol, azért nem kapja meg, mert éjjel-nappal dolgozni kell, hogy ne halljon éhen a család. Mindegy, ha a gyerek nem kapja meg ezt a figyelmet, akkor annak a gyereknek a lelki fejlődésében károsodás következik be. Ez a pszichológiai tény. Az viszont, hogy ennek az oka, vagy ennek egy súlyos fokozó tényezője van, volna az, hogy van tévé a családban, vagy van mobiltelefon a családban, na én ezt nem tartom jogos aggodalomnak. Az a szülőn múlik, hogy avval a okostelefonnal fokozza a kapcsolatot, az intimitást a gyerekével, vagy pedig éppen, hogy a figyelmet vonja el a gyerektől. Ez a szülőn múlik, nem az okostelefonon, és éppen, hogy nagyon sok, lehet, hogy nem pont csecsemőkkel kapcsolatban, mert ők nincsenek abban a korszakban, de már óvodások korában tapasztalható az, hogy ez a fajta szülői közelség, gondoskodás, az fokozódik az okostelefonnal, és hát ahogy halad előre a gyerek, úgy még inkább. Tehát egy általános iskolás gyerek, vagy egy középiskolás gyereknél tök természetes, hogy mondjuk küld egy SMS-t a suli végén a napköziből anyukájának. Miközben az én gyerekkoromban reggel elment a szülő, aztán este hazajött, egész nap semmit nem tudott. Ő se rólam, én se rólam, éltem a kulcsos gyerekként az utcán. Ez például borzasztóan pozitív irányba tudja elmozdítani azt, hogy okos telefonon én folyamatosan kapcsolatban tudok lenni a szülőmmel. Úgyhogy én megint csak ezt a fajta, van egy kutatás, hogy egy ilyen összefüggésből kiragadott eredménnyel nem nagyon tudok mit kezdeni.
Köszönöm szépen. Kőszegi Tamástól először azt szeretném megkérdezni, hogy melyik világban érzed jobban magad, a virtuálisban vagy a valóságos baráti körben?
Egy kicsit messzebbről kezdenék. Én 79-ben érkeztem meg erre a földre egy esős őszi napon, és tehát én abba nőttem fel, hogy még nem volt telefon, semmilyen telefon, pontosabban vonalas volt, de ez most nem tárgya ennek a beszélgetésnek, és negyedikes gimnazista voltam, amikor lett buta telefon, és hát azt hiszem, hogy pályakezdő, amikor ilyen első generációs okostelefonok megjelentek. Úgyhogy azt gondolom, hogy talán nem posztom, és nem is célom az, hogy az előbb felvázolt madártávlati képletekhez hozzászóljak, vagy azokat kiegészítsem. Inkább azt tudom megtenni, hogy a saját kis életemen elmondom, hogy én hogy éltem végig ezt az egészet. A kérdésre a válasz, hogy, melyik világban érzem magamat jobban, az az, hogy azt hiszem, hogy abban éreztem magam jobban, amikor ez még nem volt. És Árpáddal és Istvánnal is 100%-ban egyetértek a tekintetben, hogy ez kizárólag rajtunk múlik, hogy mennyit időzünk a Facebookon, hogy mire használjuk azt a nyomorú telefont, hogy folyton azt nyomkodjuk-e, vagy pedig a villamoson szemezünk a velünk szembe ülő fiatal hölgyel, ez tényleg rajtunk múlik. Csak az a baj, hogy akik ezt mondják, azok rendkívül intelligens, magas IQ-jú, magas EQ-jú, akaraterővel rendelkező emberek, ami a Földön élő 7 milliárd embernek a 1/1000-ére mondható el. Tehát ennyiben...
Ne túlhozz!
1/10000-ére. Én is egyébként magamat az értelmesebb és nagy akaraterejűek közé sorolom, de sajnos olyan tüneteket vettem magamon észre, aminek egyáltalán nem örültem. Tehát, hogy Facebookra visszatérve, utálom a Facebookot, mert képmutató, mert álságos, mert egy teljesen szubjektív torzítást elszenvedő világot mutat meg, és rendszeresen úgy fekszem le aludni, hogy utállak Facebook, de így megmozdul a kezem, és hát azért csak megnézem, hogy mi újság a haverokkal, és belepörgetek, és nem jó. Nem nagyon szoktam újévi fogadalmat tenni, de most egy kivételt tettem, és egy olyan újévi fogadalmat tettem, hogy a január 1-től a telefonom nem a éjjeli szekrényemben töltődik éjszakánként, hanem kint a konyhában, és persze erre az egyszer válasz az volt, hogy de hát az okostelefon az ébresztőóra, de most más használok ébresztőóraként. Tehát ezt azért mondom, mert oké, hogy mindenki maga el tudja dönteni, hogy mit és milyen mértékben használ, de valahogy addiktív a dolog. És most lesz az, hogy valószínűleg nagyon nagy butaságokat fogok mondani, és kérem Annát és Istvánt, hogy majd javítsanak ki. De ha jól tudom, akkor van az agyunknak egy nukleus accumbens nevezetű része, ami ha örömérzet van, tehát ez az agyunknak a jutalom központja, öröm központja, és hogyha valami jó dolog történik, akkor ezt a központot kezdik el például dopaminnel bombázni az öröm kiváltó. És ha jól tudom, akkor MR vizsgálattal lehet kimutatni, hogy amikor a Messenger, mindenki tudja, mi a Messenger? A Facebooknak a csetelő alkalmazása, de bármi lehet, tehát amikor jön egy SMS, vagy Viber, vagy Messenger, vagy bármi, akkor azt vették észre, hogy egy dopamin löket jelenik meg. Pontosan ugyanolyan módon, mint amikor az ember egy enyhe drogot vesz magához. És újra és újra keresi ezt. És hogyha nem csipog ez a chat, akkor keres, hogy valami legyen, akkor egy like legyen, akkor egy szívecske legyen. És igen, lehet azt is mondani, hogy ezt én magam döntöm el, hogy milyen mértékben használom ezeket az alkalmazásokat, de hogyha valaki 5 éves korától arra van kondicionálva, hogy jönnek ezek a dopamin fröccsök, nem tud nélküle létezni. És nem tudja azt dönteni, hogy na, én holnaptól nem Facebookozok, vagy nem csetelek. Igen. Amed sok minden jutott még eszembe,
igen,
de...
Igen, most egy pillanatra álljunk meg, egy nagyon érdekes
mert
csak
azért is, mert földobtad a labdát, hogy majd mit összes fogom mondani, hogy milyen butaságokat beszélsz. Ennyire nem vagyok udvariatlan, de azért az, amit a nukleus accumbens és a dopaminról elmondtál, az kicsit bulvár és nem egészen pontos. A működése egyrészt az, hogy nem annak örülünk, hogy kaptunk valami azonnali kielégülést, hanem annak, hogy ez egy tanulási mechanizmus, ez a dopamin mechanizmus. Várakozunk, és hogyha a várakozásunkhoz képest az jön be, amire számítunk, akkor nincs dopamin fröccs, akkor maradunk mindennél. Ha ahhoz képest valami jobb ér bennünket, mint amire várunk, akkor van a dopamin fröccs. ez az egyik dolog, tehát nem egy ilyen mechanikus öngerjesztés, mint egyébként ez az egész kép, amit festettél, ez onnan nagyon markánsan maradt be, bent, amikor annak idején azt a klasszikus kutatást megcsinálták, hogy a patkány ezt a területet tudta ingerelni villentyű nyomással, és akkor az a patkány nem ivott, odarakták mellé a tüzelő nőstényt, nem szexelt, csak nyomogatta, és fröskölte magának a dobani. Na most ez azóta már nagyon-nagyon árnyalódott, és nem így működik. Ez az egyik dolog. A másik dolog, hogy az, amit te elfestettél, az egy létező szenvedély, szenvedélybetegség, ez lehet drog, lehet szerencsejáték szenvedély, és az összefügg a dopamin jutalmazó rendszernek a rossz működésével. Na most, ha megnézzük a statisztikát, azért az embereknek egy viszonylag kis aránya az, aki szenvedélyes, filikalórabrós játékos, és túlnyomó többségünk nem válunk azzá, miközben ilyen azonnali kielégüléseket nem csak a Facebookkal, hanem egyebekkel is kaphatnánk. Úgyhogy azt gondolom, hogy ez egy olyan fajta leegyszerűsítés, ami ördögöt fest a falra, ami nincs ott.
Akkor mondok egy sokkal gyakorlati példát. Szerintem az elmúlt 3 évben én egyik barátommal sem tudtam egy ebédet úgy elkölteni, hogy ne kapdosta volna elő a telefonját a másik.
Meg te is.
Hát nekem időszakaim, tehát vannak időszakok, amikor egyébként érdekes ez a tükrözési dolog, hogy azt vettem magamon észre, hogy amikor ő előveszi a telefont, akkor, és telefonál, vagy válaszol egy e-mailre, akkor úgy vagyok vele, hogy hát most egy holt idő van, akkor ezt kihasználom, és én is megnézem, és egyébként a buszon ülve ezt nagyon sokszor veszem észre, hogy egy szerelmes pár ül egymással szembe, az egyik előveszi, abban a pillanatban a másik is előveszi.
Igen, ez egyébként nagyon jó, hogy mondod, és akkor ezt most már nagyon-nagyon megragadnám az alkalmat, régen készül bennem. Retteltesen fontos a nevelés, az oktatás, tehát azzal kellene foglalkozni nagyon sok fórumon, és mindenkiről az iskolában, meg a családban, hogy megtanítsuk magunkat, meg a gyerekeinket arról, hogy hogyan használjuk. Például, ahogy azért az évszázadokon, meg ezeken keresztül nagyon szép udvariassági szabályok kialakultak, amiket tartanak az emberek, és ez segíti a normális társas életet. Ugyanígy ki kell ennek az etikettjét találni. Meg kell azt tanítani, neveléssel meg kell tanítani, hogyha egy társaságban leültök beszélgetni, vagy egy ebédel, akkor nem veszed elő a telefont, mert az egy bunkóság. És ez ki tud alakulni, ilyenfajta udvariassági szabályok a történelmünk során rengeteg kialakult, ezt meg kell teremteni, munka, de megoldható. És ugyanígy egyébként az oktatásnak óriási jelentősége van a buborék ellen. Én használom a Facebookot, természetesen reggelente mindig gyorsan végigpörgetem. Tudatosan otthagyom azokat az embereket, akik olyan posztokat raknak, amitől nekem összerándul a gyomrom a görcsbe, és amitől gyűlölet támad bennem, meg mindenféle, mert annyira ellentétes az én világnézetemben, de tudatosan otthagyom, hogy folyamatosan emlékeztessem magam, hogy ezek mind vannak. Most ez olyan dolog, hogy az ember a saját kárán meg tudja tanulni, de ezt az iskolában a gyerekeknek kellene tanulni, hogy tudatosan ne csak azokat a barátaitokat tartsátok meg a Facebookon, akik olyanokat mondanak, amit szeretsz, hanem azokat is tartsátok meg, ne tiltsátok le, akik nem olyanokat mond. Tehát ezek ilyen apró kis példák, de azt gondolom, hogy óriási felelőssége van a társadalomnak és ezen az iskolának abban, hogy a pozitív oldalait tudja kihozni.
Bocsáss meg, ezen felelősség tudattól áthatva jelzem, hogy sokan úgy vélik, hogy szellemet idéztünk, de nem bírunk vele. A Goethe bűvészinasához hasonlóan a dolog öntörvényűen kezdett el működni, és az a furcsa helyzet áll gyakran elő, hogy az, akinek meg kellene tanítania, az kevesebbet tud, mint az, aki már használja rossz irányba akár a készülékét. Parancsolj.
Ezzel nem értek egyet. Mármint, hogy ki ismeri jobban, vagy ki használja jobban, vagy olyan. Hát ez a technológia az internet gyorsabban terjedt el, mint 50 év. Az azt jelenti, hogy ez volt az első olyan, ami gyorsabban terjedt el, mint a megszokott biológiai tudás eltadási ritmus. Most minden generáció egyszerre kapta. Mindenki tanulja magának. Nem tudunk többet vagy kevesebbet. És csomó olyan dolgokat kérünk számon, mondjuk akár a fiatalokon, vagy a fiatalokon, amikor mondjuk nem tudtunk. Tehát most azt mondjuk, hogy igen, sokat játszanak, sokat csetelnek, persze, miért mit csinálnak? Hát gyerekek suliba járnak, és azért, amikor dolgozik, akkor új alkalmazásokat használ. Akkor az idősek azt mondják, hogy nekik nem kell, akkor én meg azt mondom, hogy ez a lehető legrosszabb válasz, hiszen a jövendő életminőségük, társas kapcsolataik, egészségük múlhat rajta. Úgy kell szerintem látni, hogy van egy hatalmas technológiai választék az emberiség életében, ez kibővült egy új cuccal, ami mindenki lehívja magának, és azt használja, de jobban. Tehát maga a technológia borzasztó egyszerű, mindig az ember számít rajta, az, amit az emberek csinálnak egymással, az, hogy ki tud megnyomni egy gombot, vagy sem, persze van ilyen tanítási folyamat, de ez a legkevesebb. Azt például, én hiába mondom azt, hogy én milyen értékteremtő módon használok egy alkalmazást, amikor a másiknak nincs rá szüksége. Az nem azt jelenti, hogy én többet tudok róla, vagy ő kevesebbet, hanem egyszerűen neki nem kell. Az adott életszakaszában neki egy más alkalmazást kell vagy használni, és teljesen egyetértek azzal, hogy neveljük egymást. Szerintem ez már társadalmi szinten nem működik, sokkal töredezettebb minden, de az ember egyrészt magát neveli, mi is különböző életszakaszokban vagyunk. Tehát van, hogy visszanézek, nem tudom, fél évvel ezelőtt nagyon-nagyon jó érzés volt. Távkapcsolatban olyan épp egy aktuális lány, és mennyire jó volt, mindig együtt tudtunk lenni. Van egy ilyen szűkbaráti közösségünk, ahol láttuk azt, hogy esik szét a világ, ugye itt nem csak a digitális kultúra van, túlterheltség, munka. Szabályt hoztunk nekünk, hetente egyszer találkozni kell, tök nehéz betartani, mert mindig mindenkinek van minden, de úgy, hogy bevezettük a szabályt, hetente egyszer találkozunk. Fél éve bevezettük a szabályt, hogy ez alatt ki kell legyen kapcsolva a telefon, aminek így örülünk, mert az alatt egymásra figyelünk, jól besörözünk, hazaballagunk. Viszont amúgy megimádom azt, hogy amúgy egész héten a mi kis csoportunkban együtt vagyunk, valaki meglát egy érdekes hírt, megosztjuk. Tehát a barátságunknak van egy interaktív platformja, ami nem csak az, hogy hetente egyszer találkozunk, és ez így móka. De neveljük magunkat. De nem gondolom azt, hogy többet tudunk másoknál, csak az, hogy az ember keresi. Az egészséges egyensúly az mindig működött szerintem az emberi történelemben, és most csak erre reagálva, hogy az használj, vagy az annak kéne megmondani, hogy többet tud, szerintem nem tud senki többet. Szerintem a jó példamutatások azok remekül működnek, és sokkal-sokkal jobban működnek a példamutatások, mint ahogy mi gondoljuk, akár családon belül. Nagyon szoktam azért mosolyogni, amikor a szülő kioktatja a gyereket, hogy hát, milyen sokat telefonozod, de ő is. Tehát egymásnak mutatja. Vagy az, hogy nem kínál fel alternatívát, hogy oké, miért ne telefonozzak. Tehát jó, akkor mit csinálunk mi együtt? Hát nem csinálunk semmit, én fáradt vagyok, hazaértem, üljél a fotelbe és legyél csendben, legyél, beszélgesse barátaiddal. Tehát, hogy valódi válaszokat adunk. Én azt látom egyébként, és most az ifjúságkutatás részben nem elmenni, de tele vagyok ilyen jó statisztikai adatokkal, most letettem egy könyvet. Folyamatosan az jön vissza, hogy abban a pillanatban olyat lát, ami érdekli, és ez akkor arra használja, akkor a félre tudja tenni bármi. Sokkal-sokkal tudatosabban használják, mint ahogy mi ezt gondoljuk, de itt majd ki fog derülni.
Bocsánat, a példamutatásról egyetlen dolog jutott eszembe. Tegnap előtt, amikor a gyerekeim meglátták, hogy új szokás szerint viszem ki a telefont a konyhába tölteni, és kérdezik, hogy mit csinálsz, ott van a konnektor az ágy mellett, és mondtam, hogy hát újévi fogadalom, viszem ki a konyhába tölteni. És erre, ez volt az a pillanat, amikor a lányom azt mondta, hogy apa, ha azt látod rajtam, hogy túl sokat nyomkodom a telefonomat, akkor te is szólj nekem, jó? Mondta ezt úgy, hogy akárhányszor korábban rászóltam, hogy fogja vissza, a fülebotját nem mozgatta, de ez most másként hatott rá. Bocsánat.
Folytasd is, mert tulajdonképpen közbevetőleg derült. Tehát közbevágtuk annak, amit, hogyha netán még mondani akarsz valamit, akkor azt...
Hát most egy olyan dologgal folytatnám, ami nem tudom, hogy... Tehát az elég, azt gondolom, hogy ennél az asztalnál egy kicsit unortodox lesz, de bevállalom. Ugye született egy lányom, meg egy fiunk, és a lányom olyan nagyon nem őt nem szippantotta be ez a kütyűvilág. A fiamat időnként igen, én sok, és erre most István azt fogja mondani, hogy ez bulvár mondat lesz, de több helyen olvastam, hogy 14 éves kor alatt egyszerűen idegrendszerileg nem alkalmas még egy gyerek arra, hogy a okostelefon által generált információ, inger, stimuláció mennyiséget elviselje. Tehát ha azt hiszem a cikknek az volt a címe, hogy ha az óvodás gyerekének nem ad kést iskola fel, vagy óvodába menet, akkor okostelefon se adjon.
Én is hittem, hogy igaz, van ország, ahol 14 év alatti igen. gyerek nem kaphat okostelefont.
Igen. És a fiam, ő viszont hajlamos arra, hogy egy kicsit belefeledkezzen ebbe a digitális világba. Engem nagyon mély szomorúság tölt el, amikor a rég nem látott unokatestvérével végre találkoznak, és megörülnek egymásnak, majd két perccel később mind a ketten ülnek és nyomkodják a telefonjukat. Úgyhogy hát most akkor nagyon félve kérdezem, hogy tudják, hogy ez micsoda. Ez egy buta telefon, amit én ma vettem a Allé üzletházban a kisfiamnak. Meglepetés, úgyhogy remélem, hogy nem nézi az online közvetítést. És én ezt a hétvégén át fogom neki becsomagolva adni, és kíváncsi vagyok, hogy milyen lesz a fogadtatása. És igen, lehet erre azt mondani, hogy inkább tanítsam meg neki, hogy kell kultúráltan használni az okostelefont. A helyzet az, hogy általában 2-3 óra az, amivel ő hamarabb hazaér az iskolából, mint én a munkahelyről. Tehát nehezen tudom ezekre az időintervallumokra azt mondani neki, hogy kisfiam, szorítsd ökölbe a kezedet, és bírd ki.
Abban én teljesen egyetértek, hogy borzasztó fontos a manuális tevékenység, ez a fajta hagyományos aktivitás és a sport tevékenység a szellemi fejlődés szempontjából. Tehát, hogyha egyoldalúvá válik, hogy nem legózik, nem sportol, nem focizik, hanem csak a telefonját, vagy a számítógépet, tök mindegy, nyomkodja, vagy csak könyvet olvas, ugye ezt is szoktuk mondani, hogy már nem olvasnak, tényleg nem, szomorú, én nagy olvasó vagyok, de ha csak ezt csinálja, akkor az mindenképpen rontja a szellemi fejlődést. Ezzel tökéletesen egyetértek pszichológusként is, meg apaként is. Itt a feladat, az megint ami számunkra van, és nem a gyerektől kell elvárni, hogy teremtsünk olyan helyzetet, ahol neki van kedve, motivációja, öröme focizni, sportolni, Lego építeni, Star Wars figurákat rakni össze, és így tovább, és így tovább. És hogy magától vonja el magát egy-egy időre a telefontól, és az unokatesó jön, akkor gondoskodjak róla, hogy amikor megjön az unokatesó, akkor ott legyen nekik az a baromi szexi Star Wars Lego, és letegyék a telefont, és azzal játszanak. Én azt gondolom, hogy ez a mi felelősségünk, de abban tökéletesen egyetértek, hogy ez a főleg a 14 éves kor alatt rettenetesen fontos, hogy legyen minél több ilyenfajta tevékenység.
Most jöjjön a legfiatalabb korosztály képviselője, Orányi Hanna, akitől nem csak azt kérem, hogy mi az, amit amúgy is el akart volna nekünk mondani, hanem látom, hogy néhány szót fel is jegyzett ezek közül, hogy oszd meg velünk azt, hogy tulajdonképpen mi az egészről a véleményed, hogyan látod ezt a szép új világot.
Hát én azzal kezdeném, hogy nem biztos, hogy nagyon-nagyon sok információval tudok szolgálni, mert az az igazság, hogy noha én csak 20 éves vagyok, úgyhogy abszolút a digitális korszakban nőttem fel, én nagyon-nagyon sok tekintetben kifejezetten ellene vagyok, és szerintem 12-13 éves koromig még én is vonalas telefonon beszéltem mindenkivel, és most is nagyon nagy hajlandóságom van arra, hogy véletlenül elfelejtsem magammal vinni helyekre a telefonomat, mert egyszerűen nem érzem jól magam abban a kényszerhelyzetben, amit egy mobiltelefon teremt. Igazából én rögtön azzal szeretném kezdeni, hogy tényleg nem tudok szakmai szempontból hozzászólni ehhez a témához. Én csak azt tudom elmondani, amit én látok. Az pedig az, hogy a velem egykorú kamaszok, éppen felnőtt korba belépő fiatalok, akiknek azért az egy ilyen nyilvánvaló igazság, hogy a kamaszkor az egy nagyon nehéz folyamat, és szerintem bizonyos tekintetben egyre nehezebbé válik, mert ezzel a mobiltelefonok által határolt világban egyszerűen az egész elvárásrendszer, hogy az embernek tökéletesnek kell lennie, meg kell találnia önmagát, el kell foglalnia magát, barátokkal kell, hogy kerülvegye magát, ez még egyel erősebbé válik. Tehát vegyük például azt, hogy egyszerűen felmegy az ember a Facebookra, az Instagramra, akárhova, és egyből azt látja, hogy a többi vele egykorú ember mit csinál abban a pillanatban, és ez akaratlanul is egy nagyon rossz érzést tud kiváltani, főleg, hogyha az ember egy befolyásolhatóbb állapotban van, hogy azt érzi, hogy az, amit ő csinál, az nem elég jó. A dolognak a másik oldala az az, hogy ugyanezt kialakítja mindenkiben azt az elvárást is, hogy ha valamit csinálsz, azt oszd meg, mert ha nem osztod meg másokkal, akkor nem történik meg, akkor nem értékes. Tehát például volt arról szó, hogy milyen jó az, hogy mostanában, hogyha valami jó történik velünk, egyből megoszthatjuk a szeretteinkkel. Ez igaz, és tényleg pozitív, viszont van egy olyan aspektusa is, hogy ha jó történik veled, már nem tudsz neki magában örülni, mert amíg nem teszed ezt ki magadból, és nem mondod el másoknak, és nem várod el, hogy mások is örüljenek neked, addig ez nem egy igazi élmény. Ami ugyanakkor még érzékenyebbé teszi is ezeket a pillanatokat, mert mondjuk velem hatalmas dolog történik, ami mások számára egy kicsit kevésbé fontos, mondjuk éppen legyünk nagyon tradicionálisak, elmentem egy nagyon szép kirándulásra, vagy valami hasonló, és meg akarom ezt osztani, de ezt megosztom másokkal, és a többi ember, akiknek erről nem beszélek, akiknek csak kidobom ezeket az apró információkat abban a pillanatban, azok semmi érdekeset nem látnak, ezért nem érkezik meg nekem az a visszajelzés, hogy valami hatalmas dolog történt velem, és én elkezdek bizonytalankodni, hogy most akkor tényleg csodálatos dolog történt velem, vagy igazából csak egy ugyanolyan semmilyen napom nem volt, míg mások biztosan hatalmas dolgokat éltek át.
Bocsáss meg, Hanna, virtuálisan veled vannak?
Nincsenek. Mert virtuálisan lehet, hogy velem vannak, de a virtuális jelenlét szerintem nem egy teljes értékű jelenlét. Tehát ez egy másik problémám nekem, őszintén, hogy egy felületen, ahol emberekkel tudok beszélgetni, írni barátoknak például, én nem nagyon szoktam idegenekkel beszélgetni, mert nem érzem, hogy ennek értelme lenne az életemben. Ha barátaimmal beszélgetek, most már meg tudom azt tenni, hogy több emberre beszélek egyszerre. Ami azt jelenti, hogy még akkor is, ha az egyik legjobb barátom éppen elmondja nekem, hogy mi történik vele, és mondjuk éppen szüksége van a figyelemre, egy percig nem ír, mert éppen átgondolja, hogy mit akar írni, vagy mit tudom én. Én egyből át tudok kapcsolni, és valakivel mással tudok beszélni egy teljesen más témáról, ami azt jelenti, hogy az a figyelem, az a jelenlét, amire az egyik embernek szüksége lenne, azt én nem tudom megadni, mert jelen vagyok több beszélgetésben egyszerre. És ez szerintem egy hatalmas probléma, hogy leértékelődik az a figyelem, amit adunk egymásnak, azáltal, hogy bármikor ott lehetünk, bármikor kiléphetünk, bármikor átléphetünk egy másikba, és az egész egy ilyen, most ez történik, de a következő pillanatban nem kell, hogy folytassuk. Tehát csak néha el szoktam azon gondolkozni, hogy ezek a dolgok, amik teljesen természetesek a digitális világban, hogy néznének ki a való világban. Most elképzelem, hogy leülök egy barátnőmmel egy kávé mellé, és aztán elfordulok tőle, és egy teljesen másik emberrel elkezdek beszélgetni, miközben éppen mi megosztunk valamit egymással. Szerintem hát ez nyilván teljesen abszurd. Úgyhogy éppen ezért ez szerintem egy nem egészséges dolog.
Bocsáss meg, Hanna, ez korábban is megvolt. Én többször megéltem azt, hogy másként viselkedem négy szem közt valakivel, és másként viselkedem a társaságban. Ezt még erősebben érzem másokon, mert inkább kritikus, mint önkritikus alkat lévén, és látom, hogy egyszerűen a millió megváltozása megváltoztatja az emberek viselkedését. Tehát ez tulajdonképpen már működött ez az effektus korábban is.
Igen, ez szerintem is egy természetes reakció, de azt szeretném mondani, hogy most már nagyon nehéz valakivel kettesben maradni. Mert ha személyesen kettesben vagyunk, akkor is ott van a telefon, ami bármikor bejöhet, és valakitől jöhet egy üzenet, valamilyen hatás beérkezhet, vagy hogyha valakivel csak kettesben csetelek, az már soha többé nem marad így, mert állandóan ott van az összes többi ember, akivel lehet beszélgetni. Tehát nagyon nehéz azt mondani, hogy nem, én most csak veled beszélek. És ezért tűnik el az, hogy az ember valakire konkrétan tudjon figyelni.
Bocsáss meg, csak folytasd.
Egy másik dolog, ugyanígy szerintem, ami, tehát egyetértek abban, hogy ez nem mind rossz, és hogy a legfontosabb dolog jelen pillanatban az lenne, hogy megtanuljuk kezelni ezeket a dolgokat. És ez olyan nagyon egyszerű helyzetekben is megjelenik, hogy például párkapcsolatokat hogyan kezelsz ebben a digitális világban. Én nagyon sokszor találkoztam azzal a problémával, barátaimon keresztül, hogy egy párkapcsolat működik, aztán vége lesz, és aztán ott maradt két ember, akik a digitális világon keresztül állandóan össze vannak kötve, állandóan látják egymás képeit, úgyhogy eldönthetik, hogy egy-két éves kapcsolat után megteszik azt a lépést, hogy letiltják egymást, törlik egymást, tehát teljesen megszakítják a kapcsolatot, ami nyilván egy kicsit hát embertelen lépés, vagy pedig továbbra is nézni kell egymást, és el kell dönteni, hogy most reagáljanak-e, és hogy érezzék magukat azzal, hogy folyamatosan tudják, hogy a másik mit csinál. És tényleg ilyen korábban nem jelenlévő problémák vannak, amikre nyilván van megoldás, de a megoldások jelen pillanatban nem léteznek, és nem nincsenek benne a köztudatban, úgyhogy szükség lenne arra, hogy megtaláljuk, hogy hogyan kell viselkedni ilyen helyzetekben. Még egy probléma, amivel én nagyon sokat küzdök, hogy nagyon sokszor eszembe jut az, hogy mennyire jó lenne lejönni a Facebookról. Mennyire jó lenne, hogyha egy héten keresztül nem használnám a telefonomat. És az a probléma, hogy nagyon sokszor az ember ezt már nem teheti meg. Mert ha lejövök a Facebookról, mondjuk, már nem vagyok gimnazista, de amikor gimnazista voltam, Facebookról érkezett a hír, hogy utolsó pillanatban beadandó, vagy következő nap, nem tudom micsoda, osztályfotózás. Tehát olyan dolgok, amiket szükséges, hogy tudjak, és az emberek elvárják tőlem, hogyha ekkor írják, akkor egy napon belül én ezt elolvassam, és hogyha ebből kilépek, és hogyha nem nincs meg az az állandó összekötöttség, akkor simán lehet, hogy gimnáziumban, vagy munkahelyen, vagy kapcsolatban problémák merülnek fel, és jelen pillanatban ez nem elfogadott, hogy valaki ebből kilépjen.
Egy gondolatot indított el bennem, amit a párkapcsolat megszűnésével kapcsolatban elmondtál, mert hogy az jutott eszembe, hogy amihez képest ezt a mostani Facebookos megszüntetem helyzetet hasonlítod, az egy nagyvárosi elidegenedett életnek az összehasonlítása, mert egy kis közösségben, egy faluban olyan nincs, hogy te kilépsz, és letiltod, és akkor nem látod többet, akkor ott ugyanúgy a falu szem előtt, meg a te szem előtt zajlik a másiknak az élete. Tehát az, amit te szembeállítottál ezzel a mostanival, az voltak éppen egy korábbi, sokkal egymás szeme előtt zajló közösségi életnek a visszatérése a digitális területen, és egy tulajdonképpen átmeneti nagyvárosi elidegenedett helyzethez hasonlított össze. Nem tudom, hogy mi következik, csak ez most eszembe jutott, és tök érdekes.
Nagyon szépen köszönöm. A közönség számára világosan kiderült, hogy a fiatalok egy kicsit sötétebben látják a helyzetet, mint az idősebbek, de hát helyes is ez így, tehát nincs ezzel semmi baj. Van két előzetesen felkért hozzászólónk, és arra szeretném Horány Józsébet kérni, hogy a kommunikációval kapcsolatos dolgokkal nem, maradjunk inkább egyszerűbb annál, hogy mondd el azt, hogy mi az, ami neked eszedbe jutott ezekkel kapcsolatban, amik itt felverültek.
Azt hiszem, hogy azért vagyok gondba, mert illetlenség volna, hogyha más mondanék, mint az unokám. Tehát én nekem most egyet kell érteni vele. De a baj az, hogy ha nem volna az unokám, akkor is egyet értenék vele. Ha nem mondott volna egy szót se, akkor ugyanezt mondanám, amit most fogok mondani. Én egy kicsit szélesebben, vagy messzebbről közelíteném meg azt a dolgot, hogy mennyire vagyunk kiszolgáltatva a pillanatnyi környezetünknek. Mert hát erről van szó, ugye, hogy van egy környezetünk, amit nem magunknak találtunk ki, hanem úgy többé-kevésbé beleszülettünk, vagy belecseppentünk, és hogy mennyire vagyunk annak kiszolgáltatva. Ugye itt az eddig elhangzottak, azok többé-kevésbé mindenről szólnak, hogy most akkor nagyon vagy kevésbé, 14 év alatt nem, 14 év fölött lehetünk kiszolgáltatni, milyen, stb. Én azt gondolom, hogy nem ezzel a digitális izéléssel kezdődik a világ. Ez egy folytatás már. Vagyis nem az történt, hogy történik, hogy van egy üres asztal, és arra most egy csomó minden rákerült, és mi azt csinálunk ezekkel, hanem arról szól a történet, hogy már réges-régen tele van az asztal, és most valaki valami vagy valamiért egy kis helyet odébb tolta, és az rátett valami újat, és ez az egész digitális kultúra. Tehát nem az elején vagyunk, hanem nagyon is a közepén. Most a kérdés az az, hogy mi történt előtte. Mindenki arról beszélt eddig, hogy hát, hogy mondta Anna, hogy aztán a Siklaki tanár úr, mint egy rendes tanár úr, ezt megfogalmazta tanárként, hogy hát álljon meg a menet. Hát amiről beszélt a Anna, az egy kisvárosi környezet, vagy egy falusi környezet. De hát már réges-régen nagyvárosban vagyunk, már réges-régen anonim társadalomban élünk, ahol egészen más szokások vannak. Hát nem az eleje. Én azt gondolom, hogy és nyilván ezt hozzá kell szokni, ki kell találni szociális mintázatokat, hogy kell csinálni, és itt ez nem hiszem, hogy igazi probléma. Ez feladat, munka, a társadalmi munka megosztásban mindenkire, vagy kire mi jut, de mindenkire jut valami, a szülőre a szülői szerep, hogy most ebbe az új helyzetben mit csináljon, és így tovább. De, amiről nem volt eddig szó, és régebben, nem tudom mit jelent a régebben, én nekem még tegnap is ez volt, hát miért azzal vagyunk csak elfoglalva, hogy mi van az asztalon, hogy mit csinálunk az asztalon levő dolgokkal. De az például nem vetődött föl, hogy mit kezdünk magunkkal. Tehát, hogy akkor, amikor kapcsolatot teremtünk valakivel, az vagy előzménye, vagy utolzmánya annak, hogy például kapcsolatot szeretnék teremteni. És akkor vannak olyanok, akik nem szeretnek kapcsolatot teremteni. Egész beteges szinten is lehet, Siklaki tanár úr, de rosszan tud beszélni, hogy mi mindent. Tehát én azt akarom mondani, hogy lehet úgy gondolkozni, hogy nem le kell sodorni az asztalról, akár új, akár nem, hanem élni kell ezzel a lehetőséggel. Azzal a lehetőséggel, amire régen is éltek meg, most is élünk, akik élnek. Hát úgy hívják, hogy meditáció. Hát elgondolkozunk azon, hogy milyen világban élünk. Hol van a helyünk, mit csinálunk, mit nem csinálunk. És ezen az elgondolkozásnak az eredményeként vagy jól, vagy még jobban, vagy kevésbé jól, fölkészültebbé válunk egy olyan dologra, ami elkerülhetetlenül bekövetkezik akkor, amikor tovább nyomják nekünk ezeket a dolgokat, ami az asztalon van. Tehát én azt gondolom, hogy nem megkerülhető ebbe az új helyzetbe, amiben belekerülünk, sőt, amiben egyre inkább belekerülünk, nem megkerülhető az a dolog, ami mondjuk az európai kultúrában évezredek óta bent van. Nézz önmagadba. Én ennyit akarok mondani. Lesz kommunikáció, akkor ennyi. Ha nem, akkor nem.
Ez a önmagunkban nézés, ez nyilvánvaló, az sokkal egyszerűbb, hogyha inkább az ember az okostelefonjára néz. Én változatlanul úgy gondolom, hogy nem biztos, hogy ez a szerkezet megkönnyíti ezt az utat, amit te javasoltál. De az, hogy nem gondolunk eléggé sokat vagy nagyot arról, hogy mire volna képes ez a technika, azzal kapcsolatban az említett HVG cikkben Árpád egy érdekes alternatívát vetett fel. Azt mondta, hogy érdekes módon nem merünk nagyokat gondolni. Szeretném, hogyha néhány mondatban összefoglalnád ennek a lényegét.
erre most hirtelen nem voltam felkészülve, de köszönöm. Itt azt arról beszélgettünk, hogy itt ez nem az én cikkem, egy újságíró beszélgetett velem két órán, és abból kiragadott dolgokat, amiket fontosnak talált, és tök jól dolgozott rajta, csak hogy nem akarom az érdemet elvenni az ő írás tudásától és stílusától. Én nagyon szeretem folyamatában nézni a dolgokat, és alapvetően, amikor e-business tanítok a Corvinuson a hallgatóimnak, akkor 5000 évvel ezelőtt szoktam kezdeni, meg 1880-as éveket mesélek nekik. Mindenki imádják, de nagyon meglepődnek, hogy miért innen kezdem, meg stb. De hát itt egy folyamatnak lépéseiről van szó, és itt nagyon sok minden más meghatározó dolog, a fogyasztói társadalomtól kezdve az urbanizációnak, sok minden határozza meg a mai életünket. De én azt kifogásoltam, hogy elvesztette, én itt szoktam hívni, hogy az emberiség elvesztette a katedrális építő képességét. Tehát annó, amikor belevágtak egy katedrálisba, akkor nagyon jól tudták, akik építették, hogy ők nem fogják látni ennek a végét, hanem valószínűleg a gyerekük fogja látni, vagy az unokájuk fogja látni, a néhány száz évig építették, de megépítették. Ma meg ugye ezeket nézzük. A mai épületeink meg hatékonyak, gyorsak, de nem szólnak az örökké valóságnak. És én szeretném azt, hogyha az emberiség megtanulná azt, hogy újra, hogy merjen nagyokat alkotni. Egy csomó olyan félelmünk van, például a környezeti katasztrófáktól most nagyon rettegünk, amikből sokat meg tudnánk oldani azzal, hogyha mennénk nagyban gondolkodni, például akár egy apartmenti országokat megvédő gátakban, vagy rájönni arra, hogy a mesterséges intelligencia és a robotfejlesztés az arra való, hogy meghódítsuk a tengerek világát, és kibővítsük a életterünket 75%-nyi földdel, vagy valami hasonló nagyobb dolgokban, tehát hogy amikor egy kínai nagyfalat elkezdtek építeni, akkor nagyon röviden gondolkodni, nagyon szűken, nagyon gyorsan, mert fogyasztói társadalomra szocializálódtunk, és én szeretném azt, hogy merjünk újra nagyok lenni. Ha megnézzük a sci-fi regényeket és filmeket, amiket nagyon szeretek, azok jól árulkodnak arról egyébként, hogy éppen hogy gondolkodik néhány ember legalábbis. De ha megnézzük a nem tudom, 70-es, 80-as évek sci-fi regényeit, azok mindig azok, hogy úgy de jó, az emberiség ilyen világkormány, kiáramlottunk ezt, és azt csináltuk, és ilyen nagy dolgokat hoznak létre, űrhajó, flották, kolóniák. Manapság meg ugye ezek a disztópiák, elpusztulunk, mindenféle rosszat művelünk egymással, de hogy látszik, hogy ez egy ilyen alaphangulat. És én ezt nem akarom elfogadni, és nem hiszem el. Szeretném azt, hogy újra képesek legyünk nagyban gondolkodni, és azt mondani, hogy igen, most felborul a, nem tudom, a, mondjuk a hőmérséklet aránya a Földön, jó, akkor oldjuk meg, hogy kell. Hát ez egy 1100 milliárdos eurós projekt, ami mindenkinek együtt kell dolgozni. Oké, és akkor mi van? A pénz az semmi. A pénznek az értékét mi határozzuk meg, nincs is most már pénz. Be kell szállni az időt? Igen. 50 év múlva lesz kész. Jó, de 50 év múlva a gyerekeimnek is elindulna egy ilyen projekt, akkor az egész depresszió, ami most nagyon sok embert övez, és nagy kiábrándultságot okoz, és azt hiszük, hogy a digitális kultúra miatt van, az lehet, hogy elmúlna, és azt mondják, hogy van egy nagy álmunk, hogy 50 év múlva létre fog jönni egy nem tudom mi, egy nagy oszlop, ami megoldja a dolgot, most mindegy, nem akarom elbagatelizálni, és ezt nagyon hiányolom. És ilyenekben, ezt kicsiben is hiányolom, olyan értelemben, hogy akár a saját életünkben kevés embert látok, aki azt mondja, hogy tehát sokkal könnyebben mondjuk azt, hogy úgyse tudom, mit fog dolgozni 20 év múlva, nem tudom, mi lesz, nem tudom, mire tanítsam a hallgatóimat. Hát képzeljem el, mi az a hallgató, amit 5 év múlva én szeretnék látni? És hogyha ezt megfogalmazom, akkor afelé fogok tanítani. Én hol akarok lenni 5 év múlva? Milyen ember akarok lenni? Olyan ember, aki a fizikális térben van együtt a családjával, stb. Vagy olyanok, nem tudom, de megfogalmazzuk. Itt ebben nagyon sokat veszítettünk, aminek sokféle oka van, nyilván sok pszichológiai, meg kulturális gazdasági, ezt hiányoltam ebben a cikkben.
Köszönöm szépen.
Csak... Amit most az Árpi mondott, mert kicsit akkor finomítanák azon, amivel kezdte, hogy nem tudjuk. Igen, nem tudjuk, viszont alapvetően fontos, hogy ha nem tudjuk, akkor is legyen tervünk, mert nem fog megvalósulni, de ha nincs tervünk, sokkal kevésbé hatékonyan tudunk bármerre is előre haladni, és avval nagyon egyetértek Árpival, hogy ezek a nagyszabású tervek nem nagyon körvonalazódnak, pedig az nagyon fontos volna ahhoz, hogy valamilyen, még nem tudjuk, hogy milyen, de jó dolog jöjjön ki ebből a digitális forradalomból.
Én pedig pontosan Horányi Özsér megjegyzésére gondoltam, hogy odaadom neked egy kicsit erről a mikrofont, mert ez valóban nagyon sok minden nincs ott most az asztalon, amivel nem is foglalkozunk, hanem csak az, ami oda van kiterítve. Most engedjétek meg, hogy átadjam a szót Fedoszov Annának, akitől két dolgot is szeretnék kérni. Egyrészt nyugodtan kommentálhatja, amit hallott, másrészt pedig engem nagyon érdekel az, hogy a te pszichológusi gyakorlatodban, aki nagyon sokat találkozol anyákkal, gyerekekkel, szülőkkel, házasságukkal, te hogy képezed le magadba, mi történik velünk a kütyük és a más egyéb kommunikációs eszközök segítségével?
Köszönöm. Én a saját gyakorlatom, ugye gyerekpszichológusként dolgozom, meg családterapeutaként, és azt látom, hogy vannak olyan családok, akik úgy használják, amiről beszéltetek, tudatosan, és teremtenek alternatívát a gyerekeknek arra, hogy amikor nem a telefon nyomkodjuk, akkor például közösen kirándulunk, vagy biciklizünk, vagy valami értelmes módon töltjük el az időt. De a családoknak a nagyobbik részében nem ezt látom, hanem pont azt, hogy a szülők képtelenek kontrollálni a gyerekeknek a számítógép, telefon, Xbox és egyéb tévé használatát, amiből rengeteg sok konfliktus származik a gyerekek és a szülők között. És azt látom, hogy a gyerekek közül nagyon sokan függők a telefonjuktól, aminek nagyon sok következménye van, például a tanulásra nézve, vagy a kapcsolatokra nézve. Például számtalan olyan kamaszlánnyal dolgozom együtt, akik kialvatlanul érkeznek meg az én konzultációmra, mégpedig azért, mert ők már le akarnak feküdni mondjuk 9-kor aludni, de még ír valaki, hát arra nem lehet nem válaszolni, és még más is ír, és még más is ír, és akkor valaki éppen rossz kedvű, és akkor ez így eltart mondjuk hajnali 2-ig, és akkor 6-kor kelnek, és mennek a gimibe. Tehát, hogy ők a saját határaikat nagyon nehezen tudják meghúzni, nehezen tudják kontrollálni azt, hogy mondjuk tanulás közben ezt ők maguk elmondják, hogy percenként megszólal a messengernek a csiningelése, és ránéznek, és elvesztik a fonalat, nehéz visszatérni, akkor inkább nem is tanulnak, és akkor, tehát hogy nagyon nehezen tudnak koncentrálni, és eddigi évek során egy kamaszlányal találkoztam, aki ezt fölismerve megkérte a szüleit, hogy vegyék el a telefonját, amíg ő tanul, mert képtelen önmagát szabályozni. A többi gyerek se tudja magát szabályozni, de nem is próbálja, vagy hát ellenáll a szülei kísérleteinek. Tehát ezt látom. A másik pedig a kapcsolatok tekintetében. Én sokat használom a Messengert arra, hogy a barátaimmal kommunikáljak, de nem tartom egyenértékűnek azt, amikor a Messengeren írok a barátnőmnek, hogy hogy van ő, hogy vannak a gyerekei, tehát hogy egy ilyen gyors kapcsolatfelvétel, ezt nem tartom egyenértékűnek azzal, hogy találkozom vele, és beszélgetünk egyet, míg mondjuk azok a gyerekek, akik hozzám járnak, ők nem tesznek különbséget a kettő között. Vagy én azt érzékelem, hogy számunkra az ilyen virtuális térben történő kommunikáció az egyenértékű azzal, vagy egyenértékűnek érzik azzal, mint hogyha találkoznának, vagy az egyik helyettesíti a másikat. Például van olyan kamaszlány, aki egy párkapcsolatban van, az ő meglátása szerint egy olyan fiúval, aki még soha életében nem találkozott, de messenger és videó kapcsolatban van vele. Tehát sok tekintetben azt látom, hogy nehezen tudják ezt a helyén kezelni. A másik, hogy mondjuk a szülők oldaláról, hogy sok fiatal szülővel dolgozom, akik mondjuk az én korosztályomból valók, és van, amikor a szülőpárból az egyik fél világít arra rá, hogy a párja olyan sokan nyomkodja a telefont, hogy az a gyerekre való odafigyelésnek a rovására megy. És ez sokszor konfliktust okoz a párnak a két tagja között is.
Nagyon szépen köszönöm mindenkinek a részvételét, a előadóknak a segítségét, a fiataloktól az őszinte és tényleg pontos helyzetábrázolást. a probléma körbejárása az valószínű dolog, hogy még 1001 aspektusa lehetne ennek, de természetesen mi nekünk ebben a hatalmas kazalba ennyire volt időnk és energiánk. Nagyon remélem, hogy a kütyük segítségével sokakhoz máshová is eljut az, amiről mi beszéltünk, mert szerintem nagyon sok érdekes dolog hangzott el, és ezt nagyon szépen köszönöm előadóinknak és felkért hozzászólóinknak is. Köszönöm szépen!